Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és mindörökké élő Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, miként szól hozzánk a mi Urunk ezen a mai napon. Az apostolok cselekedeteinek 20. részéből, annak is a 7-től a 12-ig tartó verseiből eképpen. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik. És mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált. És az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgy, hogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virrattig beszélt hozzájuk. Majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvéreim. Egyesek már a mai nappal is érezhetnek bizonyos párhuzamokat itt a felolvasott történetben. Megfáradás, hosszú ideig tartó kitartás. Másrésztről pedig, hát ha kinézünk, kicsit megtévesztő lehet a borús idő, de mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy itt a nyár. Megállíthatatlanul ezt is mondhatnánk, hiszen középpontba került a családoknál is, azt gondolom, hogy megállapíthatjuk a nyaralás, a fiatalok életében a fesztiválozás, nekünk lelkészek életében a hittantáboroztatás. Mondhatni, megváltoztak a fókuszpontok így a nyári időszakba, lépve a téli időszakhoz képes. Már így a templomban is, ha belegondolunk, milyen szép és összetett alkalomnak lehettünk tanulni itt az imintiekben. Gyerekek és felnőttek keresztelkedése, konfirmáció, fogadalom, tétel, a gyülekezet, a barátok és hát a család fókuszában az ünnepi alkalom és egyáltalán az ünnepeltek, akiket itt láthattunk az Úr asztala körül. Komolyan fáj a szívem, de talán megbocsátják nekem, hogy nincs megterítve az Úr asztala. Akkor aztán a teljes liturgiai repertoárt azt gondolom, hogy kihasználtuk volna most itt a templomi istentiszteleten. Talán még inkább lenne abban az esetben kapcsolódási pontunk a felolvasott történethez. Mert hogy itt is egy komoly liturgiáról volt szó, itt is egy istentiszteletet, egy istentiszteletnek a leírása jelent meg előttünk, úgy nagy vonalakban. Hogy is volt ez? Ugye Pál az ötvösök efezusi zavargása után Makedóniába indult, majd pedig Görögországba ment, és végül Makedónián át érkezett meg oda, ahol elhangzott ez a történet, amit az imént felolvastam. Lukács leírja, hogy 7 napot töltöttek ott Troászban, és mégis egyetlen egy esemény van, amit igazából kiemel itt számunkra. 7 nap alatt semmi más gyakorlatilag, azt gondolhatnánk, hogy nem történt. Csak ez a hát kissé tragikus, kissé pedig rejtélyes eset, amiről az iménti híradás szólt. Első hallásra Eutikosz esete azt gondolom, hogy kiváló eszköz lehet arra, hogy felhívjuk az ifjak és akár az idősebbek figyelmét, hogy nem jó elkalandozni, ugye így az ige hirdetés közben, vagy felhívni az ige hirdető figyelmét amolyan erőteljes alvással arra, hogy unalmas a prédikáció. Én bevallom őszintén, aludtam már el. Hát nem Isten tisztelet közben, de egyetemi előadáson, és hát azt kell mondjam, hogy nem igazán dicsértek meg érte. Na jó, ne legyünk kicsinyesek, konkrétan megszittak érte, milyen dolog az, hogy elaludtunk. Véletlenül is a főtisztelt úr előadásán volt, másik dolog volt ez. A felolvasott történetben azonban Lukács nem igazán minősíti az esetet. Ugye nem igazán ír negatívan arról, hogy Eutikosz elaludt volna. Egyszerűen csak leírja, hogy ez történt. Előtte még elénk is vetíti a körülményeket, hogy igazából érezzük azt, hogy miért történt ez. Vasárnap este volt. Az emberek valószínűleg a napi munkájuk elvégeztével gyűltek össze, hogy szokás szerint megtörjék a kenyeret, vagyis úrvacsorázzanak. Ez a legkorábbi leírás egyébként, amely arra utal, hogy a keresztények már egészen a kezdetektől az Úr napján, a hét első napján vasárnap gyűltek össze tisztelni az Istent. Ez volt Pál búcsú estje is, és bizonyára, aki csak tudott, eljött, hogy utoljára meghallgathassa Pál tanítását. Egy magánház harmadik emeletén gyűltek össze, és Lukács még azt is megjegyzi, hogy sok lámpás volt abban a szobában. Sok ember és sok lámpás egy szobában, hosszú órákon keresztül, a levegő a mostanihoz hasonlóan elhasználódott. Eutikosz valószínűleg éppen ezért ült az ablakba, hogy egy kicsivel több levegőhöz jusson, de a kevés oxigén és az idő múlása, és az, hogy Eutikosz nagy valószínűséggel egy ilyen 8 és 14 év közti fiatal fiú gyermek lehetett, aki bizonyára ritkán maradt fenn ilyen sokáig. Szóval mindez, mindeneknek az eseményeknek az összejátszása megtette a hatását az ő viselkedésére. Hát elaludt. Elaludt, és egy idő után bekövetkezett az az állapot, amit azt gondolom jól ismernek azok, akiknek a karjában aludt már el gyerek, hogy szinte a kétszeresére nehezedik el, amikor úgy igazán mély álomba szenderül az a gyermek. Nos, ő is így érezhette. Lukács nem véletlenül fogalmaz így, hogy az álomtól elnehezedett. Amint ez bekövetkezett, már nem tudta magát tartani, és leesett a harmadik emeletről. A történet eddig általában mindenki számára teljesen világos. A kérdések az ezt követő eseményekkel kapcsolatosan szoktak felvetődni. Ugye összegyűltek, elkezdenek ott nyüzsögni, lerohannak a fiúhoz, és megállapítják, hogy meghalt. Pál apostol is lemegy, ráborul, átöleli, hogy ahogyan egykor tette Illés és Elizeus is, majd pedig elcsitítja a körülötte lévőket, mindazokat, akik ott jajonganak ott a gyülekezetben, és kijelenti, hogy még a lelke benne van, tehát nem halt meg. Na, a magyarázók ezen a ponton szoktak két csoportra oszlani. Amikor felvetődik a kérdés, hogy vajon mi is történt tulajdonképpen? Meghalt a fiú és feltámadt Pál apostol ölelése nyomán? Vagy csak egyszerűen elveszítette az eszméletét, és amikor Pál átölelte, akkor vette észre, hogy még él. Mindkét lehetőség mellett állnak érvek és ellenérvek. Én azonban valahányszor elolvastam, bevallom őszintén ezt a mostani ige szakaszt, az motoszkált bennem, hogy nem ez az igazi kérdés. Hogy meghalt vagy nem halt meg. Akár meghalt a fiú, akár nem, az, hogy miután kiesett a harmadik emeletről élve hozták vissza, önmagában csoda, és biztos vagyok benne, hogy az ott lévők is így élték ezt meg. De ami igazán érdekes ebben a történetben, az az, hogy miután megtapasztalják, hogy a fiú csodálatos módon él, mit is tesznek? És mit is tesz Pál? Lukács írása valójában nem azt feszegeti, hogy mi történt Eutikosszal, hanem arról számol be, hogy milyen is az igazi keresztjén istentisztelet. Azzal kezdi ugyanis a leírást, hogy azért gyűltek ott össze, hogy megtörjék a kenyeret, Pál pedig tanított. Tehát az első, amit megtudunk az alkalom középpontjában, két dolog áll, az úrvacsora és a tanítás. A látható és a hallható ige kiszolgáltatása. Nekünk mondjuk most az úrvacsorában nem volt részünk, de a keresztségben azt gondolom, mi számunkra is láthatóvá vált az ige, az igében pedig hallhatóvá. Azt halljuk, hogy Pál hosszan tanított, mert tudta, hogy másnap elutazik, és talán érezte magában azt, hogy soha többet nem fog velük találkozni. Nem lesz alkalmuk arra, hogy újra beszéljenek egymáshoz, és éppen ezért hosszúra húzta el a prédikációt. Nem olyan prédikáció volt ez, hogy 4-5 órán keresztül csak beszélt hozzájuk, hanem ez egy párbeszédes tanítás volt. Kérdeztek tőle, ő válaszolt. Ő mondta, és bele lehetett kérdezni, igazán át tudták érezni az emberek ezt a tanítást. És egyszer csak bekövetkezett a tragédia. Akárhányszor elolvastam a történetet, az volt az érzésem, hogy valami nagyon furcsa ebben az egészben. A színházi ember lennék, azt mondanám, hogy a dramaturgiájával van baj ennek az egész történetnek. És egy idő után, ez jó sok átolvasásra történt, bevallom őszintén, arra jöttem rá, hogy nem a történettel van baj, hanem az én olvasatommal. Hogy azért érzem ezt, mert amennyiben a történet tényleges főszereplői azok lennének, akiket Lukács megemlít, most akkor az egésznek máshogy kellett volna alakulnia. Ha gyülekezet a főszereplő, akkor többet kéne hallanunk a döbbenetükről, a szülők reakcióiról, akik valószínűleg szintén ott voltak, arról, hogy talán eleinte vádolták, majd pedig lehet, hogy áldották Pál apostolt a történtekért. Ha a fiú, ha Eutikosz lenne a főszereplő, akkor róla kéne többet megtudni, hogy mi történt vele Pál kijelentése után. Rögtön felvitték a többiek közé, vagy egy másik szobában ápolták őt. Milyen hatással voltak rá a történtek, hogy mondott valamit egyáltalán? Ha Pál apostol lenne a főszereplő, akkor meg többet kellene hallanunk arról, hogy mit is tett valójában, amikor átölelte. Mit gondolt az eset után, és hogy vajon rövidre fogta ezek után a búcsúzó prédikációját. Nos, ha ők lennének a főszereplők, a történetnek minden esetben máshogy kellett volna alakulnia. Képzeljük el ezt a helyzetet itt és most. Zajlik az istentisztelet, mindenki eltelve a fogadalom tételek és keresztség, illetve a kórus gyönyörű szolgálatával, és a karzatról leesik egy gyermek. A karzatról, mert ugye nálunk vannak rá csak az ablakon, ezért nagyon sántítana az ablakos példa. Mi történne? Azt hiszem, mindenki megrémülne. Oda rohannánk, tülekedve is, egymást is akadályozva, a szülők természetesen legelől, valakinek már a kezében lenne a mobiltelefonja, és hívná a mentőket, többen a gyermek körül térdelnének, vizsgálnák őt, hogy éle még, hogy meg lehet-e mozdítani, reméljük itt lenne csedoktor is. Egyszer csak végig morajlana a tömegen, hogy meghalt. Hogy meghalt a gyermek. Mindenki elsápadna, jaj, veszékelni, sírni kezdenénk. Hát én meg, akit az igét hirdetem, szintén belegondolok, oda mennék, majd pedig bejelenteném, így Pál apostol nyomán, hogy nincs gond, él a gyermek. Hú, de sokan megkönnyebbülnének. A nagy csoportosulás lassan elkezdene kis csoportokban szétfoszlani, oszlani, elindulnának a beszélgetések. Hogy történhetett mindez? Nem lenne szabad gyerekeket a karzatra engedni? Az ige hirdető hibája, mert esetleg unalmas volt. A szülők hibája, mert nem figyeltek rá eléggé. Tenni kell valamit, hogy ilyen ne történjen meg többé. Sőt, azt gondolom, lenne olyan, aki úgy gondolkodna, hogy hát hogy történhetett ilyen ott, ahol elvileg Isten jelen van. Én valószínűleg itt magamat okolnám a történtek miatt, és mindent megtennék, hogy valahogy segítsek, hogy valahogy jóvá tegyem a dolgot. És én is azon gondolkodnék, hogy miért történt mindez. A templom idővel talán úgy szépen lassan kiürülne, mindenki hazamenne. Az imádkozásról és az áldásról úgy valahogy mindenki megfeledkezne. Nekem eszembe se jutna befejezni a megkezdett prédikációt, mert elfelejteném, hogy hol tartottam. Presbiterek se maradnának itt a presbiteri gyűlésre. Ha a gyülekezet, ha Eutikosz, vagy ha Pál apostol lenne a történet főszereplője, akkor valami ilyesmiről kellene, hogy olvassunk. De semmi ilyesmit nem látunk magunk előtt. Semmi ilyesmiről nem hallottunk a felolvasott történetben. A gyülekezet ugyan elkezd gyajongani, ahogy hallottuk, odatódulnak, de Pál csendesíti őket, lecsendesíti őket, és folytatódik az istentisztelet. Na jó, de ki akkor ennek a történetnek a főszereplője? Ki a felolvasott ige szakasz főszereplője? Hát arra kellett rájönnöm, kedves testvérek, hogy az, akiről Lukács egyetlen egy szóval sem tesz említést, pedig igazából minden sor róla szól. A gyülekezet a hét első napján összegyűlt, Krisztus feltámadásának a napján. Azért gyűltek össze, hogy megtörjék a kenyeret, vagyis azt tegyék, amit Krisztus parancsolt a tanítványainak. Azt ünnepelve, hogy Krisztus értük áldozta önmagát. Pál hosszan tanította őket, és bár Lukács nem ír arról, miről is beszélt Pál, biztosak lehetünk, azt gondolom, abban, hogy a központi téma Krisztus volt. Annak, ami Troászban ezen az estén történt, nem a gyülekezet, nem ez a fiatal Eutikosz, nem is Pál apostol állt a középpontjában, hanem Krisztus. És mit tesz Pál? Nem engedi, hogy ez az események hatására megváltozzon. Az, hogy a fiú él, nem az ő érdeme, tudja jól. Az viszont, hogy mindnyájan élnek új élettel, egyedül Krisztus érdeme. És ez Pál számára mindennél fontosabb. Nagyon leegyszerűsítve azt kell mondanom, hogy Lukács leírása arról szól, hogy az Isten tiszteletünk középpontjában bármi is történik, Krisztusnak kell állnia. Még a rendkívüli helyzetekben is. És ez nem csak erre a vasárnapi egy órára vonatkozik, reméljük beleférünk, hiszen az egész életünk folyamatos Isten tisztelet. Az kell, hogy legyen, legalábbis. És ennek a középpontjában mindig Krisztusnak kell állni. Ha tragédia történik, akkor is, ha csoda történik, akkor is, és ha nem történik semmi, akkor is Krisztus kell legyen az életünk középpontjában. Nem engedhetjük, hogy a szenzációk elvonják a figyelmünket róla. Kedves testvérek, nagyon komoly példa, azt gondolom, ez a bibliai szakasz számunkra, ez a történet, hogy nem helyezhetjük magunkat a középpontba. Ahogy Pál helyébe képzeltem magam otthon, amikor ezen gondolkodtam, hogy mit tennék, rájöttem, hogy a figyelmem egy ilyen esetben rögtön valahogy magamra irányulna. Magamat korholnám, vagy sajnálnám, és a lelkemben rólam szólna valahogy minden. Biztos az én hibám. Á, nem az én hibám, én jó voltam. Próbálnák magammal vitatkozni, de valahogy mégis én állnék a középpontban. Pedig a keresztény ember élete nem szólhat önmagáról. Csak akkor van nekünk is esélyünk végül egészen megvigasztalódni és boldog életet élni, úgy, ahogy ott Troászban a gyülekezet is, ha Krisztus marad az életünk középpontja. Ha bármi is történik, vissza tudunk térni hozzá, ha továbbra is élünk vele, a vele való közösségben, az úrvacsorában, a keresztségben, itt az ige hallgatásában, ha továbbra is hallgatjuk a róla szóló tanítást, akkor követjük őt. Pál pontosan tudta ezt. Tudta, hogy mindannyian Krisztus kezében vannak, és a legjobb, amit tehetnek, hogy továbbra is rábízzák magukat. A kísértő egyébként minden lehetőséget megragad arra, hogy elvonja a figyelmet a középpontról. De lássunk át rajta. Azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy hányszor mi is mást helyezünk a középpontba, és nem Krisztust. Nem is ilyen nehéz helyzetekben, nem ilyen tragikus helyzetekben, amiről most itt szó volt a felolvasott ige szakaszban. Ennél sokkal hétköznapibb helyzetekben. Bocsánatot kérek, hogyha valakit éppen eltalál a két példám. De hányszor hallottam már arról, hogy nem tudok most eljönni a templomba Isten tiszteletre, mert éppen ebédet kell főznöm, készíteni kell egy csomó mindent, ezer a dolgom otthon. Vagy férfiaktól, hogy siessünk, már ne húzzuk az időt, mert mindjárt kezdődik a Forma 1. Ugye az is mindig vasárnap van. Kiradódott példák ezek, és bocsánatot kérek, ha valakit megsértek vele. Lehet nincs is ilyen soha közöttünk, és nem is volt. De mindenki behelyettesítheti azt, ami a saját életére érvényes. Ki vagy mi áll az én Isten tiszteletem középpontjában? Ki vagy mi áll az én életemnek a középpontjában? Ki a mi történetünk főszereplője? Így is kérdezhetném, kedves testvérek. Adja meg az Isten, hogy ebben a gyülekezeti közösségben azt élhessük át, hogy mindig, minden körülmények között Krisztus áll középen, hogy az ő vonzásában éljük családi, gyülekezeti és egyéni életünket is. Ebben segítsen meg az Úristen minket. Ámen. Mennyi édesatyánk, hányszor, de hányszor megfeledkezünk rólad, mert a magunk dolgaiban vagyunk elmerülve. Urunk, te látod ezt. De kérünk téged, hogy mindannyiszor vezess vissza hozzád. Mutasd meg azt, hogy a mi életünknek is a középpontja, tragédiák, bármilyen események, szenzációk közepette csak is a te fiad lehet, aki értünk áldozta önmagát. Így kérünk téged, légy velünk. Légy velünk, amikor gyászunkban vagyunk. Légy velünk, amikor örömünkben vagyunk. Légy velünk magányunkban és társaságban. Te légy a mi életünknek igaz vezetője. Így kérünk. Hallgass meg minket, mikor mindnyájan az Úr Jézus imádságával hozzád imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és még egy kis türelemmel a hirdetéseket is hallgassuk meg. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Amen. Az Úristen áldása kísérjen minket. Áldás, békesség.